Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót, amit írva található a 139. Zsoltárban. 13. verstől a 18. versig foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg Istenünk igényét a 139. Zsoltárból, 13. verstől 18. versig. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmasak azoknak száma. Számolgatom, de több a homok szemeknél, s a végén is csak nálad vagyok. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk. Mennyi atyán, köszönjük, hogy mi mindannyian a te alkotásaid vagyunk, titkon formáltál bennünket, és ott volt az életünk fölött a te áldásod, életre hívásod, mert nem létezhetnénk ezen a világon, ha te nem akartad volna, hogy megszülessünk erre a világra. Nem élhetnénk, hogyha nem adtál volna nekünk lelket, amely élteti testünket. És köszönjük azt, hogy te teremtő Isten vagy, és a mi lelkünk tudhatja ezt, és kutathatjuk az élet titkait, és megismerhetünk téged ezen a földi vándorúton. Köszönjük azt, hogy adtál nekünk édesanyát, és hogy szeretettel vettél körbe bennünket, és ez a szeretet a mai napig is tart a mi szívünkben és lelkünkben. És az édesanyánk szeretete az a tőled jövő szeretet. Köszönjük azt, hogy már előre megvoltak írva a mi napjaink a te könyvedben, és ismered mindazt, ami velünk történni fog. Számunkra ez felfoghatatlan. Ismered múltunkat, tudod most, hogy hogyan érkeztünk, mi a jelenünk, és a jövőnk is a te kezedben van. Köszönjük azt, hogy mi is ismerhetünk téged, és ebben a mostban, amiben most vagyunk, ebben a pillanatban, most átadhatjuk önmagunkat, és megnyithatjuk szívünket a te lelked előtt. Köszönjük, hogy megismerhetjük szándékaidat, és ezáltal az életünk hajóját is jó útra vezethetjük. Köszönjük, hogy hatalmasak a te terveid, reánk vonatkozólag is, hiszen üdvösséget készítettél, örök életet a mi számunkra, és ez felfoghatatlan, nagy távlat, hogy mit jelent az örök élet, mit jelent veled lenni élő közösségbe örökké, és megismerni az élet titkait. Így köszönjük, hogy most itt lehetünk, és megőriztél bennünket. Add meg, hogy most veled találkozzunk, és tudjuk letenni a mindennapok terheit, az élet sokfajta megkötözöttségét, és tudjunk szabadok lenni most a te jelenlétedben. Amen. Istenünk igéjét olvasom Lukács evangéliumából az első fejezetből, 26. verstől a 38. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Úgy hallgassuk meg Istenünk igéjét Lukács evangéliumából az első fejezetből, 26. verstől a 38. versig. A A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve, az angyal belépve hozzá így szólt: üdvözd légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, s a magasságos fiának mondják majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját. Ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt: hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki: a Szentlélek száll reád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, Isten fiának. Íme a te rokonod Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak. Mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Ekkor így szólt Mária: íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszéded szerint. És ekkor eltávozott tőle az angyal. Kedves testvérek, a mai nap anyák napja. Néhány gondolatot ezzel kapcsolatban el szeretnék mondani, illetve az élet nagy titka az, ami előttem van, amikor az anyák napján belegondoltam, hogy miről is lehetne szólni. Igazából egy közös pontunk van minden emberi élőlénynek, hát több közös is, de most egyet emelnék ki. Az, hogy aki létezik ezen a világon, emberekről beszélvén mondom, annak mind volt édesanyja. És az Isten úgy alkotta meg ezt a teremtett világot, hogy lényegében az anyaság, az élet elfogadása, az élet megszületése ebben a szimbólumban teljesedik ki, és ez mindannyiunk életét meghatározza, függetlenül attól, hogy milyen nemű ként születtünk meg ebben a világban, hogy nő nemű, vagy pedig férfi neműként születtünk és élünk ebben a világban. Talán mondhatnánk azt ugye férfiak, hogy hát az anyasság az nem rólunk szól. Vagy az anya természettel való foglalkozás, pedig tudjuk azt, hogy minden férfi életében meghatározó az édesanya. És ezért is fontos az, hogy egyetemesen szemléljük ezt. Másrészt pedig, hogyha szülői szerepkörről beszélünk, akkor azért az anyasághoz hozzátartozik a férjnek a szerepe, a férfi szerep is. És Isten úgy gondolta, hogy ez a kettő együtt mozduljon és együtt legyen meg, mert úgy teljes. Tehát az sem jó, amikor elszakítjuk az anyasságot, lényegében elszakítjuk a férfi szereptől, mert ez a kettő együtt él, és együtt adja meg a teremtés teljességét, és azt az egységet, amit képviselnie kell ebben a világban. Tehát, ha így nézzük, akkor a formáltatásunk és a megszületésünk az Istentől elrendelt úton történik. Ugye az újszövetségi szakaszban Jézus születését hoztam föl példának. Ugye itt egy kivételes helyzetről van szó, amikor is tudjuk, hogy Jézus születése egyrészt természetfeletti, mivel Szentlélektől fogan. Másrészt pedig azt is láthatjuk, hogy Isten azt az utat választotta a megváltó megszületésében, ami pedig a természetes út. Egyszerre van jelen a természetes út, már az, hogy ő is édesanyától születik, és egyszerre van jelen a természet feletti is, hogy kiábrázolódik Jézus Krisztus isteni természete, miáltal ő ugye a Szentlélektől fogam, és ezáltal érkezik meg ebbe a világba. Ezt sokan kigúnyolják, vagy gúnyolódás tárgya, hiszen nem értik az emberek, vagy esetleg mítoszként fogják föl, hogy lehetetlen dolog ez. Erre ugye magyarázatképpen, mivel Mária sem értette ezt az utat, ugye mondja az angyal, hogy a te rokonod Erzsébet is fiút fogant, pedig ő meddő, és Istennek semmi sem lehetetlen. Az, aki nem képes arra, hogy gyermek fogadjon a méhében, azt is Isten megáldja, és gyermeket fog szülni. Tehát semmi sem lehetetlen az Istennek, még az sem, hogy te nem ismersz férfiút, és úgy is szülni fogsz, és gyermek fogant a te méhedben. Tehát láthatjuk itt az isteni teremtő erőnek azt a potenciáját, amely előtt semmi sem akadály, illetve láthatjuk azt, hogy Isten ezt a teremtő erőt, azt lényegében elrejtette valamilyen formában az emberben, a férfiban és a nőben, és ennek a teremtő erőnek egyrészt megvan a természetes útja, amikor is férfi és nő egyé válik, és lényegében ez a házasságnak a szimbóluma, és ennek a gyümölcse, úgymond, amikor megérkezik a gyermek. Illetve láthatjuk azt, hogy ez a teremtő erő, ez nincsen kötve elsődlegesen ahhoz, hogy férfi és nő kapcsolat, hanem Isten képes megalkotni saját teremtő erejénél fogva, és képes létrehívni a teremtményt, ha ő azt akarja, és így az egyik fél úgymond hiányzik, és jelen esetben ugye József mindenről még semmit nem tud, később fogja megtudni, ugye angyali közbenjárással, hogy mi történik Máriával, vagy hát tudja, hogy Mária áldott állapotban lesz, és végig gondolja, hogy most mit tegyen, és arra az elhatározásra jut, hogy el kell bocsátani a Máriát, és akkor az angyal inti őt, hogy vegye magához, mert mindaz, ami Máriában fogant, az Istentől született. És így óvja meg lényegében Isten azt az egységet, amiről beszéltem, az anyasság, illetve a férfi szerep, az apasság képe. Jézus Krisztus születésénél helyreáll az isteni közbenjárással. Ugye Józsefnek is megvan a szerepe, mint ahogy Máriának is megvan. Ha így nézzük tehát, akkor az, hogy szülővé válhatunk, azt egyrészt úgy tekintjük, hogy egy természetes folyamat, hát eljön az élet rendje, felnövünk, megtörténik ugye az, amikor az ember párt választ, és hát az élet rendjéhez tartozik az, hogy valahogy szülővé válunk, és természetesnek fogadjuk el, hogy egyszer csak mondjuk valaki szülő lesz, bár nem mindenki lesz szülő, és ebben érezhetjük azt a fajta döntést, most különböző okokra vezethetjük vissza, de lehetnek belső oka is, hogy valaki nem érzi azt belsőképpen, hogy ő szülő szeretne, és vannak olyanok, akik nem válnak szülővé, míg lehetnek talán külső akadályozó tényezők, vagy az élet egyéb okai, vagy történései úgy rendezték, vagy olyan események történtek, ami által nem válik valaki számára megélhetővé a szülői szerep. Ennek ellenére mégis a lelkünkben ott hordozhatjuk azt a fajta anyasságot, vagy nők esetében, ugye az anyasságot a férfiak esetében, az apai szerepet, és ki tudjuk ezt fejezni. Tehát akiknek nincsen gyermekük, azok is akár a rokonságban, vagy családban, vagy máshol, úgymond meg tudják ezt élni, ha kialakítanak egy olyan kapcsolatot, és valami módon megélik ezt, a gondoskodást, és ezt a szeretetet, Mert ez valami több, ez valamire vágyik az ember, mert mondjuk azt, hogy egyedül élünk, most idézem, mondom, ebben a világban, és úgy önmagunkban vagyunk, annál sokkal több az, amikor, ugye ezt igazából a nők tudják megélni, vagy átélni, mert erről csak külsődleges információkat tudok, vagy gondolom, de egy fantasztikus nagy élmény az, amikor egy élet fogan meg, és ő bennük ott van, és egyfajta egységet élnek meg. És ők már ketten vannak, és ez egy csodálatos élmény, és ez egy életen át tart, mert ez a fajta kapcsolat, az anya és a gyermek kapcsolata semmilyen sem hasonlítható. Ez a fajta egység, élmény, és az a fajta gondoskodás, vagy szeretett kapcsolat, amit megélnek, és amit későbbiekben egy életen át lényegében közöttük ott van, mint áldás. És azért mondom, hogy áldás, mert kerülném azt a fogalmat, hogy kötelék, vagy valami. Mert az ugye egy idő után, és azt mondom, hogy merevvé válhat, vagy sok minden megtörténhet benne, és itt van talán a nagy titok abban, hogy amikor szülővé válunk, akkor nekünk ez egy áldás, és ezt az áldást egy anyának is és egy édesapának is folyamatosan gondoznia kell magában, vagy újra kell értelmeznie. Mert ez egy, most idézőben mondom, egy kegyelmi pozíció, hogy Isten megosztotta ezt velünk, és nem válhat hatalmi pozícióvá, vagy nem válhat másnak az eszközévé. Sok minden más lehet ebből, hogy az én akaratom legyen meg szülőként, vagy majd azt fogod csinálni, amit én mondok, és valamilyen szinten azért ott van ez, hogy szeretnénk a gyermekünket befolyásolni, hogy milyen utat járjon be, és itt Jézus születésénél ez is megvan, hogy és milyen szerepe volt Máriának abban, hogy meghatározza, hogy mit fog tenni majd a gyermeke, és milyen utat fog bejárni. Persze ez egy kivételes példa, tudom. De ugye itt arról van szó, hogy már megérkezik az a gyermek, és jelen esetben ugye itt az Úrral beszélünk, aki már egy egészen más minőség, mindenség teremtője, az Isten fia érkezik meg, semmiféle beleszólással, most azt mondom, idézőjelben nincsen Máriának, hogy mi lesz ezzel a gyermekkel, hanem úgy érkezik meg, hogy már minden készen van, és egyfajta tudatosság jelenik meg, amit a gyermek már maximálisan képvisel a fogantatás pillanatában, és lényegében ez az információ, ez az üzenet onnantól kezdve él, hogy az angyal elmondja ezt, és te fogadni fogsz. Onnantól kezdve már megvan annak az Úrnak, jelen esetben ugye Jézus Krisztusnak a feladata, az útja, a célja, mindaz, amit végre fog hajtani. Ez egy hatalmas nagy titok, és én úgy gondolom, hogy valahol, ha itt most ebbe az üzenetbe bele tudunk lépni, akkor azt mondhatjuk, hogy saját magunk születésének is van egy üzenet értéke, és mindannyian, amikor megérkeztünk, vagy megtörtént a fogantatásunk, úgymond hihetjük azt, hogy céllal és értelemmel születtünk meg. És ez egy óriási nagy kérdés, amikor felteszi az ember ugye az életébe, hogy mi az életem értelme? Mi az életem célja? Mi az, amit be kell, hogy töltsek? És ez nem egy hiába való kérdés. Bár valaki azt mondta, hogy amikor felteszem ezt a kérdést, hogy mi az életem célja vagy értelme, akkor nem tenném föl ezt a kérdést, hogyha élnék, és maga az életem teljes lenne, mert akkor önmagában megvan már a válasz. Csak akkor, amikor kiüresedik az életünk, amikor nem találjuk a helyünket, és kiesünk a szerepünkből, így mond, mert valami történik velünk, nem találjuk az otthonunkat, nem találjuk önmagunkat, nem találjuk a célunkat, akkor sokszor van ez bennünk, hogy mi az én életem értelme és célja, ugye? Akkor teszem fel a kérdést. Mert nem találom meg önmagamat a teremtettségben, akár nem találom meg már magamat ezekben a vonatkoztatási rendszerekben, amiben én megszülettem, és keresem önmagamat. És akkor teszem föl ezt a kérdést. Most ideális esetben, ugye most mi a hit szempontjából nézve azt mondjuk, hogy ilyen nem létezik. Nem létezik olyan, hogy aki megszületik ebbe a világba, és amilyen rendszerbe születik, hogy az az ne legyen értelmes. Hogy annak ne legyen célja. Tehát önmagában véve ez egy paradoxon, amikor eljut az ember oda, hogy de hát nincs az életemnek értelme. Mert lehetetlen dolog az. Nem tudom, értjük el, mert lehetetlen dolog az, mert megszülettünk erről, és annyi minden együtt állás szükséges ahhoz, hogy egy ember megszülessen. És olyan törékeny az emberi élet, ha így nézzük, hogy a legkisebb dolog is már meg tudja akadályozni a mi életünket, hogy bármi történik, bármi történhet, és sokkal inkább sebezhetőbbek vagyunk, és mekkora csoda az, hogy élünk. Illetve látjuk azokat a védelmi funkciókat, amiket Isten beépített az emberi életben, hogy valahol egy védettségünk van, mert annyi veszély lehetne, és mégis egy védettségben, egy burokban vagyunk. És ennek lényegében ugye az elsődleges szimbóluma az anya, aki hordozza a gyermeket és védelmezi őt. A testével, a lelkével, a gondolataival, az érzelmi világával, és mintegy hordozza őt, és végig viszi őt ezen az úton addig, míg erre a világra segíti őt. És hihetetlen nagy dolog ez, de ugyanúgy megvan a férfinak is a szerepe, aki pedig szereti a feleségét, és ez nagyon fontos dolog, hogy szeresse, hogy boldoggá tegye, és hogy az édesanyának meglegyen mindaz a lelki plusz, amivel ő meg tud felelni az anyai szerepnek, és az apai szeretetnek és gondoskodásnak is ott van az a minősége, mert hogyha az megtörik, és erre is láthatunk példát, főleg a mai világban, ahol felbomlanak emberi kapcsolatok, és sok esetben a gyermek megérkezése, nem mondom, hogy sok, de vannak esetek, akkor inkább ezt mondom, a gyermek megérkezése, mert várt volt, vagy nem várt, vagy éppen későbbre terveztük, vagy mi nem vagyunk készen, egyfajta törés. Nem biztos, hogy egymást tudják. Addig tudtuk vállalni egymást, addig más volt a jövőkép. Megérkezik a gyermek, vajon tudunk-e? És itt érezzük, hogy a szülői szerep, az már egy minőségi ugrás. Arra már meg kell érni. Az nem úgy van, hogy csak úgy egyszer csak szülővé válok, hanem az egy teremtési folyamat, és én a teremtési folyamatban nem vettem észre, hogy én is teremtőként lépek föl, akkor onnantól kezdve már más a szerepem, és hirtelen azt érzem, hogy én kevés vagyok ehhez. Hogy ezt én lelkileg, érzelmileg hordozzam, és elköteleződjem a társammal kapcsolatban. És ezáltal, ha így nézzük, akkor az anyaság, az azért fontos, hogy beágyazott legyen, mert létezik anyaság férfi nélkül is, de az már egy tört pozíció. Az rengeteg szenvedésnek és rengeteg fájdalomnak a forrása ez, és hiányzik az a fajta egység, és most azt mondom a tökéletesség, amire szükség van, hogy egy emberi lény egészséges legyen, lelkileg. Mindaz, ami történik az anyamében, ugye a gyermekkel, erről sokat beszélnek, nem vagyok ennek a tudója, de már köztudomású ez a dolog, hogy ami az ember életében mondjuk 6 éves koráig történik, az meghatározó. Elsődleges program. Azt beírtuk a gyermekünk lelkébe, ő mindent tud, bár nem biztos, hogy mindent ki tudna mondani, és elmondaná, hogy akkor mi történt apával, anyával, mert így nem tudja végigmondani a mi történetünket, nincs is szükség rá, de a lelkében mindent rögzített. És azért, mert mi nem láttuk őt a 9 hónapig, és az anyában elrejtve volt, azt ne gondoljuk már, hogy ő ugye egy burokban volt, és ő semmit nem tud rólunk. Hát ez nem így van. Mert ő lelkében mindent magában hordoz, és az, ami történik, ahogy az anya gondolkodik, ahogy az anya érez, amilyen lelki világot épp akkor megél, az a gyermek lelki világát nagy mértékben meghatároz. És itt értjük meg azt, hogy mekkora nagy dolog volt az, hogy Mária, amikor megkapta ezt az üzenetet, nem kétségbe esik, és nem a hogy jaj, mi lesz állapotba jut el. És ebben láthatjuk azt, tudjuk, hogy Mária valószínűleg nagyon fiatal lehetett. Tehát nem egy 25 éves nőről beszélünk, hanem egy 14-15 éves, vagy egy fiatal akkoriban, ugye korban előbb volt a házasság. Tehát fiatal leányról beszélünk, és Most egyrészt ugye természet feletti történik vele, másrészt mégis egy természetes dolog, ami az életrendje, hogy anyává kell neki válni. És a kettőt neki együtt kell, úgymond megélnie a lelkében. És itt ebből a szempontból láthatjuk, hogy Máriának dupla nehéz dolga van. És ott jön az a fajta szellemi többlet, az a szellemi plusz, ami megjelenik Mária esetében, hogy utána énekel Mária. Mekkora hatalmas dolog ez. Ezt át szoktunk siklani, hogy ez egy ilyen kis költői rész, de ne nagyon foglalkozzunk vele, pedig ez egy nagyon fontos. Amikor felülemelkedik, mindazon a problémán, nehézségen, aggályon, félelmen, és abszolút tiszta lelki látásmódból szemléli az Istent, és miről énekel Mária? Az Isten hatalmát dicsőít, és betöltekezik teljesen az Istennel, és magasztalja őt, és felsorolja az Isten cselekvését, hatalmát, hogy Isten mit hajt végre. És elsődleges az ő számára az Istennek a megtapasztalása, és minden más tapasztalatot, minden más szorongás, félelmet, dehogy lesz, meg miként lesz, meg hogyan lesz, azt egyszerűen kitisztítja a lelkéből, és egyhegyűvé válik, úgy mondhatjuk azt, Mária tudata, és Isten tölti azt be. Most valamilyen szinten a szülőnek ezt a fajta egyhegyűséget, vagy ezt a fajta nézőpontot őriznie kell egész életében, amikor a gyermekére figyel. És ez jó, hogyha megszületik bennünk, és tudjuk a gyermeket így hordozni. Ugye ennek az egyházunk gyakorlatában az egyik szimbóluma az, amikor a kereszteléshez megérkezik a család, és elhozzuk a gyermeket, és mindegy átadjuk megint Istennek. És a kegyelemnek, az áldásnak a szimbólumában részesítjük, ugye a kerességben. Jézus Krisztus meghalt már mindenkiért, és az üdvösséget, az Istennel való boldog állapotot elkészítette mindnyájunk számára, és ezt a gyermekünknek is adjuk, és kinyilvánítjuk, és megkereszteljük őt, hogy az ő életében ez az áldás beteljesedjen, és ő majd megismerje az Istent. Mert ez az életben az egyik legfontosabb értelem és cél. Az emberi életnek az egyik értelme az, hogy az Istent megismerje, és boldog legyen ebben az ismeretben. Ugye a második pont egyházunk gyakorlatában a konfirmáció, ami éppen majd jövő héten lesz, amikor ugye 14 éves korban a gyermek érintkezik ugyanezzel az üzenettel, és számára kiábrázolódik ez, és elkezdi a személyes megismerésnek az útját, és a válaszadásnak az útját, amikor ő is igent mond erre, és beazonosítja magát, mondjuk azt mondom, ebbe az egész rendszerbe, és azt mondja, itt vagyok. Itt vagyok, én vagyok, és én pedig téged kerestek, és tudom, hogy te engem keresel, és megtalálsz. Tehát fontos, ha így nézzük, hogy ugye Mária egyrészt mondhatjuk azt, hogy váratlanul éri a dolog, nem volt fölkészülve a szülői szerepre, másrészt pedig Isten fölkészítette őt. És azt hiszem ez a kettősség ugyanúgy nálunk is így van. Hogy ott van bennünk az alkalmatlanság, még talán később is, mikor már szülővé váltunk, mert megtörténik, és ugye megy az élet, és ezért csak rájövünk, hogy ó, hát én alkalmatlan vagyok szülőnek. Mert rájövök menet közben, hogy mennyi mindenre kellene nekem válaszolnom és tudnom. És közben lehet kérni azt az Istentől ugyanezt, hogy a szülői szerepre adjon nekem egy áldást, hogy édesanyának az anyává váláshoz, ugye egyrészt nagyon fontos az a 9 hónap, tehát az anyaság nem ér ott véget. Tehát tovább folytatódik, és egy életen át lényegében ebben a szerepben van. Innentől kezdve az ő életének része, mint ahogy a férfinak is az apaság. Ez nem olyan, hogy felvettem, aztán leteszem, mert bocsi, most már nincsen ehhez kedvem, hanem ez már az életünk minőségének a része, és ebből már nincsen kilépés. Itt maximum annyi van, hogy nem felelünk meg neki, vagy nem foglalkozunk vele, hogy egyáltalán félre próbáljuk ezt tolni, de itt már más nincs, ez már van. Tehát amit Isten létrehoz, az van, és ebben mi is benne vagyunk. Ha így nézzük, tehát akkor a hitrendszerünk, az egy fontos dolog. Máriának ott volt a hitrendszere, hogy ő Istennel egybekötötten látta magát ebben a minőségi pillanatban, amikor megtudja, hogy gyermeket fog világra hozni, mégpedig nem akárkit, hanem a világ üdvözítőjét. Másrészt pedig ott láthatjuk azt, hogy a fogantatás, mint olyan, az egy isteni minőség, ami születik benned, az a Szentlélektől van. És most ne higgyük azt, hogy kevesebb vagy alacsonyabb, persze magasabb rendű ez a fajta fogantatás, mert magasabb rendű lény, aki megszületik erre a világra, és ez volt az út. Másrészt láthatjuk azt, hogy Isten a természetes utat választja, és nem szentségtelen út az, hogy egy édesanyja fogja hordozni a világ megváltóját. Nem szentségtelen, hanem szent ez az út. És ilyen szempontból akkor érezhetjük azt, hogy a fogantatás, mint olyan, egy olyan minőség, amivel nem foglalkoznak az emberek kellőképpen, mert nem mindegy az, hogy a fogantatás hogyan történik. Milyen lelkülettel, milyen indulattal, milyen életminőséggel, akár milyen lelki állapotban van a szülői pár, és hogyan éri őket a fogantatás pillanata, és utána mi az a szeretet rendszer, amiben ők együtt tudnak mozdulni. Ugye ezért szakadnak meg, vagy ezért törik szét, egyért a fogantatás pillanata nem volt, most azt mondom, nem értünk meg rá. Másrészt a szeretet rendszerünk kiderült, hogy önző. Csak én, vagy mi ketten, de senki más, meg úgy magunk örömére, meg, és akkor már nincs, egy harmadik már nem tud megmaradni ebben. Tehát, ha így nézzük, akkor mi az, hogyha nekünk volt családunk, vagy van családunk, vagy vannak szüleink, és van édesanyánk, hogy ennek a szerepnek megfelelt, vagy benne tudott maradni, és a családunk működött. Lehetnek abban persze olyan dolgok, amelyek nem működtek jól, mert nincsen tökéletes család. De működik, és megkaptuk azt, amit megkaptunk Isten teremtésnél fogva, akkor mondhatom azt, hogy ez csoda. Mert ezek nem véletlenül összeállt dolgok, hanem ezek mind egymásra épülő csodák, és az a másik csoda, hogy én magam is, amikor aztán felnőttem, ugyanígy egy család része tudok lenni, és én a saját szerepemet, akár nőként, akár férfiként meg tudom élni. És hát most ezt szeretném mondani, hogy ez egy közös minőségünk, és ezt vegyük el Istentől, úgymond kellő tisztelet, és csodálkozzunk rá, hogy ez a legnagyobb dolgok egyike. És az, amikor mi szüleink felé fordulunk, vagy rájuk gondolunk, akkor csodálkozzunk rá erre, és legyünk hálásak nekik. Mert a maguk módján, a maguk erejéből, a maguk küzdelmével biztosan megharcolták ők is azt, amit mi is megharcolunk, ha már szülők vagyunk. És akkor kezdjük el igazából érezni, hogy ez nem is olyan egyszerű dolog. És a másik dolog pedig az, hogy bármi történt az életünkben, jó és rossz is, így családi vonatkozásban, azt az Isten kezébe kell átadni. Mert lehetnek feszültségek, lehetnek olyan dolgok, amelyeket ezen a vonalon keresztül kaptunk meg, mint meghatározottság. És azzal később, amikor felnőtté válunk, meg kell küzdenünk. Ezt érezhetjük úgy pozitívként is, hogy olyan pozitív alapot kaptam a szülői vonalról, ami engem még mindig a sínen tart, és érzem, hogy ez erre támaszkodhatom. De lehet, hogy azt érzem, hogy valahol egy megtörtség van a lelkemben, valami van, és rájövök, hogy a teremtettségem, a születésem és az egész vonal, amiben én felnőttem, onnan kapom ezt a fajta hiányt. Onnan kapom azt a fajta mély, nem is tudom megfogalmazni, hogy milyen érzés van a lelkemben, hogy mintha egyedül lennék, de nagyon. És hiába van mellettem valaki. Szeretni, ez a szeretet nem tudná ezt betölteni, azt a fajta mély valamit, ami a lelkem. Ugye, és nem tudjuk megfogalmazni, és keressük az utat, mert sokkal mélyebben vannak a mi gyökereink. És azt mondom, hogy az, amikor az ember hívővé válik, hogy Istennel kapcsolatba kerül, vissza tud menni a teremtettségi pontjához. És ahogy mondja Jézus Krisztus, hogy szükség nektek újonnan születnetek, hogy bemenjetek az Isten országába, ez egy hatalmasnak kegyelmi pont, és sokszor nem is értjük, hogy ez mekkora nagy ajándék, hogy amikor mi testben megszületünk erre a földre, van még egy olyan pontunk, amikor vissza tudunk menni a teremtésbe, és nem test szerint, de lélek szerint újonnan születünk. Újra kódoltatik úgymond az emberi életünk, és az, ami meghatározottság volt testi szinten, és annak lelki szintű meghatározottságait is hordozzuk, amikor az Istennel találkozunk a hitben, és Jézus Krisztus, mint láttuk, hogy ő is hogy születik meg, ebbe a világba, hogy hatalma legyen, akik erre a világra megszülettek, azoknak az életét újra szülni az Isten erejéből, hogy visszataláljanak az Istenhez, mert azért jön le Krisztus, és azért születik meg így ezen az úton, hogy hatalma legyen másokat is üdvözíteni és visszavinni az isteni teremtési ponthoz, hogy akkor az Isten így tudja a mi lelkünket újra hangolni. És így tudja a mi szívünket és érzelemvilágunkat, és az egész lényünket újból élettel megtölteni, és ami elromlott, ami rossz lett, pedig Isten jót akar, mérhetetlenül elkészítette ezt tökéletes módon, mert ahogy láthattuk, a születésünk mennyi mindennek a függvénye, és ezt mind Isten megalkotta, egy adott rendszerbe helyezte, amely élő és valóságos. De azáltal, hogy élő és valóságos ez a rendszer, történhetnek dolgok, amelyek nem a javunkra, hanem a kárunkra vannak. Mert nem lettünk tökéletesek, bár tökéletes a rendszer, amit megalkotott Isten. És így tehát visszatérhetünk, és ez, mert azt mondom, hogy visszaérkezve megérkezhetünk, hogy a végső soron, a legvégső meghatározottságunk az az Istenben van. Ezért, amikor én az Istent imádom, és az Istennek adom át önmagamat, ez legyek szülő, legyek gyermek, vagy bármilyen szerepben vagyok az életemben, és tudjuk, hogy a szerepek ugye változhatnak, ha ezt a végső meghatározottságomat nem értem meg, akkor nem értettem meg az életem értelmét és célját. Mert ezért vagyok. Mert nem lennék, ha Isten teremtése nem hívott volna életre. És ez egy hatalmas öröm, amikor az ember visszatér a teremtési pontjához, mert ott minden rendben van, értsük ezt meg. Ott minden tökéletesen van jelen. Minden potenciál tökéletesen rendelkezésünkre áll, amikor az Istenhez visszaérkezünk, és a saját teremtési pontunkhoz, és vele vagyunk. Akkor ezért van az, hogy ott nincsen szűkölködés, ott nincsen már könyv, nincsen fájdalom és szenvedés, ezt a képet használja ugye Szentes, mikor Istennel vagyunk, ahol ott tökéletes békesség van, egységet tapasztalunk meg. Na de ez most nem olyan dolog, amit nekünk egy itt most megcsinálunk magunkkal, miközben Istenre gondolunk, hanem ez az Istenben van. És amikor az ember átadja magát Istennek, és ez egy fantasztikus dolog, mint ahogy egy gyermek nincs öntudatánál, egyrésztről öntudatánál van, mert sok mindent tud, másrésztről ott van benne ez a tökéletes átadottság állapota. Ugye? Legyetek olyanok, mint a gyermekek, mondja Jézus Krisztus, mert gyermekeké az Isten országa. Ez a fajta átadottság, önmagunk belefeledkezése az Istenbe, a teremtettségünkbe, és rácsodálkozunk, és élünk, és nem, ugye sokszor az elménkben élünk, és amit az elménk mond, azt határozza meg az életünket. És amikor hitbe megyünk át, vagy Istennel van egybekötet, és akkor az elménket is használjuk, de kilépünk az elme által meghatározott világból, és elsődlegessé válik az, hogy most vagyunk. Most végre élek. Most végre létezem. És nem a fejemben, hanem az egész lényemben tudom, hogy Isten van, és én ő benne élek, és boldog vagyok. Változott valami? Csak azt, hogy tudom most már, hogy ki vagyok, és hol vagyok. Másképpen kötöttem be magamat az élet nagy rendszerébe. És ez a fajta boldogság és öröm, és az adatik állapotába kerülök. És ennek az anya egy tökéletes szimbóluma, hogy az anyasságban ott van az adatik, az elfogadás, és a létezés önmagában való gyönyörűsége. Mert egy anya boldogsága, amikor megfogan a gyermek az ő méhében, és ott van a létezésnek az öröme. Na és ez az, amit megronthatunk a gondolatokkal, hogy jön ez a gondolat, jön az, hát és akkor most hogy lesz, aggodalmak, félelmek, ugye, és csomó minden, és a létezés örömét elveszi. és ez későbbiekben is ugyanez ismétlődik az életünkben, hogy ahhoz, hogy mi boldogok legyünk, akkor most így kimondom, mi szükséges? Semmi. Mi önmagunkban boldogok tudunk lenni. Az élet miatt. Csak az életünk olyan furán van összerakva, hogy pont emellett megyünk el, és nem fedezzük föl ezt a méretetlen nagy boldogságot és potenciát, amit az élet önmaga jelent. És ezért senyved, és szürkül meg az életünk. Mert ezt az egyet nem tudjuk megélni és felfedezni, amely teremtettségünknél már a miénk volt. Csak elveszítettük, miközben felnőttünk. És annyi minden történt velünk, hogy ez beárnyékolta ezt az elsődleges információt. Mert a boldogság és az öröm már a lényünk középpontjában és megalkotásunk középpontjában totálisan és teljesen a miénk. Senki el nem veheti. És mégis elvész. Ez az, ami visszatér. Ugye Mária öröme, honnan van öröme? Hát, kéne neki örülni? Hát kétségbe kéne esni, hogy jaj, mi lesz, jaj, hogy lesz. Ugye miért van neki öröme? Ugyanez jelenik meg a mi életünkben is, amikor Isten túlcsordul, és Isten jelenléte mindent betölt, a létezés örömében vagyunk, az egybeköttetésben, és akkor az mindent felülír. És hadd mondjam azt, hogy ahhoz, hogy mi boldog keresztjének legyünk, nem az kell, hogy még 15 gondolatot még megértsünk, meg még a 16-at is próbáljuk megvalósítani, meg minden dogmatikai titkot tudjunk, és amikor majd, akkor, amikor majd igazi, most idézve mondom, reformátusok leszünk, majd akkor nagyon boldogok leszünk. Nem. Ez a fajta teremtettség az Istenben. Ha ezt megértjük, vagy meg tudjuk élni a lelkünkben végtelen egyszerű módon, és annyira le tudjuk magunkat csupaszítani, hogy ez a miénk, innentől kezdve minden a miénk. És adatik állapotba kerülünk be ismét. Amikor megérkezek Isten szeretetébe, és átérzem, hogy Isten átölel, mint egy gyermeket, ahogy az anya, ugyanúgy az Istent is úgy érzékelem, mint egy teremtőt, akiben én szeretve vagyok, és nem kell semmi más, és minden megadatik benne, ez a tökéletesség állapota. Itt nem kellenek már több ódák, meg nem tudom, magyarázzuk el, hogy mi ez. Mi közben magyarázzuk, annál inkább nem értjük. Még valaki megéli, csak azt mondja, jaj, már tudom. Ezt nem is lehet elmondani szavakba. Hát ez annyira egyszerű, annyira tökéletes, és annyira jó. És azt mondom, hogy ez mindannyiunk része. Mert ezt már mi megkaptuk földi úton, az anyaság, amikor megértük, akár gyermekek voltunk. Mi ezen már átmentünk. És van egy aha élményem, amikor visszaérkezek Istenhez. És akkor érzem, igen, otthon vagyok. Mert így születtem. Mert az Isten szeret engem. És szeretetből hívott életre ebbe a világba. Ezért szeretem. Ugye az édesanyámat is, mert ő ennek része volt. És ezért oda tudom vinni az én fájdalmamat, szomorúságomat, mert bármi, ha másképp történt az életben, vagy kudarcokat, az mind csak azért van, mert töredékes a megvalósulás. De a teremtő tökéletes, és benne az én életem ott van ebben a szeretet vonalban. És ez soha nem ment le rólam. Ezt értsük meg. Isten soha nem vett le minket a szeretet vonalról. És nem tett mellé, meg fölé, meg oldalra, meg elfelelkezett rólunk, meg már ez nekünk nincs. De sokkal nagyobb, ami velünk történt, annál, hogy azt mondjuk, hogy vége, mert én már felnőttem. És én már nem vagyok gyerek. És ez rám nem vonatkozik. Ezért használja a Szentes azt, hogy ti Isten gyermekei vagytok. Nem másképpen beszél a hívőkről, mint Isten gyermeke, soha meg nem szűnő kapcsolat. Mint ahogy a szülő és gyermek kapcsolat, onnantól kezdve, hogy ez megtörtént, ez nem szűnik meg. Ez megmarad. És így a miénk az Isten. És az ő szeretete. És ezért legyen áldott minden édesanyja, aki ezt megértette, és aki nem értette meg az is, mert része ennek. És ezért az áldás hordozói. És ha megértjük, és belelépünk, mint szülők ebbe a szerepbe, akkor tényleg boldogok lehetünk. Mert ez egy hatalmas nagy ajándék, amit megélhetünk, és amit egymásnak adhatunk. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Mennyei atyánk, Te ismered a mi teremtetésünket, a mi fogantatásunkat, ismered azt az utat, amit bejártunk eddig, a lelkünk történetét, mindazt, amit hordozunk magunkban kimondatlanul, és úgy, hogy nem is tudjuk megfogalmazni. És köszönjük, hogy vissza tudunk térni te hozzád, mint teremtőnkhöz. Hatalmas nagy öröm az, amikor az ember felismeri, hogy nem hiába valóan, és nem véletlenül, és a semmiből érkezik, hanem van valaki, aki tud róla, aki formálta őt titkosan, aki már édesanyja méhében is látta alaktalan testét, és adott életet nekünk, és meghatározta a mi napjainkat ezen a földön, ismeri egész lényünket. Add meg nekünk, hogy befogadjuk ezt az üzenetet, mert ez önmagába véve is oly hatalmas, hogyha csak ezen gondolkoznánk egész életünkben, már az is elég lenne ahhoz, hogy rácsodálkozzunk a te nagyságodra, Istenünk, és ez önmagában is elég legyen ahhoz, hogy dicsőítsünk téged. De köszönjük, hogy többet is adtál nekünk ennél, mert küldtél nekünk megváltót, és aki hasonlóan ezen az úton érkezett, hogy mindannyiunk a közösséget vállaljon, és az üdvösségünk üzenete is megérkezik hozzánk, hogy te visszavársz bennünket, mint a te gyermekeidet, és ne féljünk végre, legyünk már boldogok, mert hát ennél több nincs is, amit te akarsz nekünk adni, hogy szeretsz bennünket, mint ahogy az anya szereti a gyermekét, és hordozza őt, és védelmezi őt, és megadja mindazt, amire szüksége van. Istenünk, te úgy hordozol bennünket, úgy szeretsz, és úgy védelmezel. És amikor mi kiesünk ebből a szerepből, és talán úgy gondoltuk, hogy nem szeretsz bennünket, hogy az élet oly nehézségekhez vezetett, hogy felhők borították az életünket, és nem láttuk a napot, és egyedül maradtunk, végtelenül egyedül, akkor minden elhomályosult, és az életünk elveszítette értelmét és célját. Ha emberekben bíztunk, és csupán emberek szeretetében gyönyörködtünk, és arra támaszkodtunk, akkor is sebezhetőek lettünk. Mert érezhettük, hogy a mulandó a szeretet, mulandó a biztonság, a békesség, az egység állapota. De köszönjük, Istenünk, hogy te nem vagy mulandó, te örök vagy, ezért a benned megtalálható szeretet nem mulandó. A benned megtalálható békesség megújul, és a benned megtalálható egység is újra megújul. És mi ebben az örömben véghetetlen és határtalan örömben lehetünk. Add, hogy ezt a titkot talán most értelmünkkel megértve forgassuk még, vagy ha már lelkünkben is értjük, meg tudjuk élni, hogy áldás legyen ez a mi számunkra, amely beteljesedik rajtunk. Mert ez mindannyiunk része. Függetlenül attól, hogy milyen pozícióban vagyunk az életben, milyen szerepet töltünk be, függetlenül attól, hogy sikeres emberek vagyunk, vagy éppen sikertelen az életünk, függetlenül attól, hogy most épp szomorúak vagyunk, vagy éppen boldogtalanok, ott van ez a teremtéspont mindnyájunk szívében és lelkében, amiből újra tudsz bennünket formálni, és oda visszamegyünk, ott minden a miénk. Ott minden értünk van, és ott mindenre megkapjuk a választ. És köszönjük, hogy ezek a válaszok néha nem szavakban megfogalmazhatók, de mégis tudhatjuk és megélhetjük. Így a veled való kapcsolat is a szavakon is túl van. Emberi szó nem tudja azt kifejezni, csak körülírja. És így kérjük most a mi lelkünkből, amikor imádkozunk, ha szavakkal, ha szavak nélkül is, de adj meg nekünk, hogy most veled legyünk imádságunkban. És hálát adjunk édesanyánkért, a teremtettség csodájáért, a szüleinkért, mert ez része a mi életünknek. Hallgass meg most egyéni imádságainkat. Amen. És mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Amen. Áldás békesség.